Szentlélek nevében. Örvendezz Istennek egész föld, énekeljétek neve dicsőségét. Jertek és lássátok Isten tetteit, csodálatosan cselekszik az ember fiain. Testvéreim, Isten színe előtt gondoljunk méltatlanságunkra, és valljuk meg bűneinket. Vádolom magamat előtted, Istenem, mert ismerem akaratodat, mégsem éltem parancsolataid szerint. Könyörülj rajtam, és adj nekem élő hitet, hogy szívesen cselekedjem akaratodat az Úr Jézus Krisztusért. Amen. Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat. Szentlélekkel él és uralkodik örökkön örökké. Amen. Keresztény testvéreim, hallgassátok meg, vízkereszt utáni második vasárnapon azt az evangéliumi üzenetet, amelyet felolvasok a Máté írása szerint való Szent Evangélium 5. fejezetéből, az 5. fejezet 17. versétől a 19. versig a következőképpen. Jézus mondja, ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy érvénytelenné tegyem a törvényt vagy a próféták tanítását. Nem azért jöttem, hogy érvénytelenné tegyem, hanem hogy betöltsem azokat. Mert bizony mondom néktek, hogy amíg az ég és a föld el nem múlik, egy jóta vagy egy vesző sem vész el a törvényből, míg minden be nem teljesedik. Tehát, ha valaki a legkisebb parancsolatok közül akár csak egyet is eltöröl, és úgy tanítja az embereket, az a legkisebb lesz a mennyek országában. Ha pedig valaki ezeket megtartja és tanítja, nagy lesz az a mennyek országában. Dicsőség az Úr Jézus Krisztusnak, akinek kegyelme nélkül semmit sem cselekedhetünk. Isten megszólító igéjére válaszképpen mondjuk el együtt az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Úrunkban, aki fogadott a Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes Anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Kegyelemnéktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Keresztény testvéreim, hallgassátok meg azt a szent ígét, amelyet erre az alkalomra választottam igehirdetésünk alapjául, és amelyet megírva találhatunk Pál apostolnak a rómabeli gyülekezethez írott levelének 12. fejezetében, a 12. fejezet 6. versétől a 16. versig a következőképpen. A nekünk adatott kegyelem szerint különböző ajándékaink vannak, e szerint szolgálunk is. Ha prófétálás adatott, akkor a hit szabálya szerint prófétáljunk. Ha valamilyen más szolgálat adatott, akkor abban a szolgálatban munkálkodjunk, a tanító a tanításban, a buzdító a buzdításban, az adakozó szerénységben, az elöljáró igyekezettel, a könyörülő pedig jókedvel. A szeretet ne legyen képmutató. Iszonyodjatok a gonosztól, ragaszkodjatok a jóhoz. A testvér szeretetben legyetek egymás iránt gyengédek. A tiszteletadásban egymást megelőzők. A szolgálatkészségben fáradhatatlanok. A lélekben buzgók. Az Úrnak szolgáljatok. A reménységben örvendezzetek, a nyomorúságban legyetek kitartók. Az imádkozásban álhatatosak. A szentekkel vállaljatok közösséget szükségeikben, gyakoroljátok a vendégszeretetet. Áldjátok azokat, akik üldöznek titeket. Áldjátok, és ne átkozzátok. Örüljetek az örülőkkel, sírjatok a sírókkal. Egymással egyetértésben legyetek, ne legyetek nagyra törők, hanem az alázatosokhoz tartsátok magatokat. Ne legyetek bölcsek önmagatok szerint. Isten áldása legyen a felolvasott igén és annak hallgatásán, megtartásán. Amen. Keresztény testvéreim, évekkel ezelőtt, talán éppen itt Nyíregyházán, részese lehettem egy ökumenikus ifjúsági tábor előkészítőjének, és ezt az ökumenikus tábort, amit biztosan sokan tudnak, hogy Tiszadobon rendeztek meg korábban, mindig egy jó kis összeszokott ökumenikus csapat készített elő, ami abból állt, hogy mindenféle felekezethez tartozó lelkész részt vett ezen az előkészítőn. És azért mondom, hogy jól összeszokott kis csapat volt, mert a felekezeti különbségeket olyan jól tudtuk tolerálni, kezelni, hogy minden ilyen különbséget, vagy minden válaszvonalnak látszó dolgot, akár humorral, akár szeretetteljes türelemmel el tudtuk fogadni, és el tudtak minket is fogadni a többiek. Hát egy alkalommal, éppen ezen az előkészítő alkalmon az ortodox testvért kezdték ugratni a kollégák, a lelkész kollégák, a más felekezetűek, és megkérdezték tőle, hogy ebben a mai rohanó világban ugyanbizony, hogy engedheti meg magának egy ortodox pap, ugye a görög-keletit jelenti, hogy egy vasárnapi istentisztelet 3-4 órásra nyúljon. 3-4 órán keresztül megy a Szent Liturgia a templomban. Hát ebben a rohanó világban hogy lehet ezt megengedni? És hát újat nem mondott a kollega, de nagyon jól megválaszolt az őt villára vevők, vagy hát humorosan sarokba szorítani akaróknak, mert azt mondta, hogy hát az a 3-4 óra tulajdonképpen csak egy icipici szelete annak az egész napos istentiszteletnek, amelyből egy keresztény ember élete kell, hogy álljon. Vagyis a keresztény felfogás szerint az ember élete, a keresztény ember egész élete tulajdonképpen egy nagy istentisztelet itt a Földön az adott körülmények között, és majd egykor a mennyben az angyalok és a szentek seregével együtt. Tehát az, amit ő egy vasárnapon 3-4 órán keresztül a templomban végez, az tulajdonképpen csak egy icipici szeletkéje annak a hatalmas nagy egésznek, amelyből a mi keresztény életünk kellene, hogy álljon. Tehát a keresztény ember egész élete, a nap minden órája és minden perce tulajdonképpen egy nagy istentisztelet kellene, hogy legyen. A mi evangélikus tanításunk szerint istentiszteleteinken nem a lelkész vagy a gyülekezet cselekszik, hanem Isten maga. Isten maga az ő szent lelke által
legfeljebb a lelkész személyén keresztül és a gyülekezeten keresztül. De Isten maga cselekszik minden Isten tiszteleten. Ami azonban közös kell, hogy legyen bármely felekezethez tartozó ember életében, az az, hogy a keresztény ember egész élete, léte minden órája Isten tisztelet. Egész életét egyetlen szent liturgia kell, hogy átszője, áthassa, amelynek egyedüli mozgató rugója a képmutatás nélküli szeretet. A képmutatás nélküli szeretet. Az evangéliumból azt olvastam, hogy Jézus nem azért jött, hogy a törvényt eltörölje, hanem éppen azért, hogy azt betöltse. És azt a törvényt, amit az Ószövetségből ismer a választott nép, azt ő tulajdonképpen még megfejelte egy összefoglaló törvénnyel, hogy Isten legyen minden mindenekben, ugye ismerjük mi a törvényt jól, és szeresd fele barátodat, mint magadat. Tehát az Isten szeretet és a fele barát iránti szeretet kell, hogy meghatározza az egész életünket. És ezt bizony nem eltörölni akarta Jézus, hanem éppen hogy betartatni. Ebből a képmutatás nélküli szeretetből fakad a gonosztól való iszonyodás, a jóhoz való ragaszkodás, az egymás iránti gyöngétség, az egymást megelőző tisztelet, a fáradhatatlan szolgálatkészség, az örvendező lelkület, a nyomorúságban is kitartani tudás, az imádkozásban való álhatatosság, a közösségvállalás, az együttérzés, a vendégszeretet, a békességre törekvés, az ellenséget is áldani tudás. Ugye milyen szép, szívet melengető gondolat ez. Pál apostol jól megírta. Jól lehet, az ő kortársai sem lehettek jobbak, mint mi. Lehetetlen nem észrevennünk azt a fertőt, ami körülvesz bennünket, és lehetetlen nem észrevennünk önmagunkban, ha a szívünk mélyére tekintünk, a szeretetlenséget. Gondoljuk csak végig egyetlen napunkat, bármelyiket, legyen az hétköznap vagy vasárnap, ünnepnap vagy munkanap. Vajon úgy élünk mi keresztjének, mintha a mi egész életünk Isten tisztelet lenne? Úgy élünk mi, mint akiknek életét a logosz, azaz Isten igéje vezeti? Nem Isten szava, hanem Isten igéje. Az igének a meghatározásáról tudjuk, hogy létezést, történést, cselekvést kifejező szó. Tehát ilyen Isten igéje, a logosz határozza meg. Egy olyan világban, amelyben a becsület, a tisztesség még a szóhasználatból is kiveszőben van. Egy olyan világban, ahol az erő és a hatalom dönti el, kinek van igaza. Beszélhetünk önzetlen szeretetről. Beszélhetünk képmutatás nélküli szeretetről, amikor emberek sorsa attól függ, kinek milyen összeköttetései vannak. Hallottam a minap, hogy nem érdemes betegnek lenni, mert oda megy az ember a kezelőorvosához, vagy a kórházba, és elküldik haza, hogy pihengessen. Ahelyett, hogy alaposan kivizsgálnák. És nem akarom feszegetni, hogy miért van ez így. De akinek ismerőse van, annak a kezelést, vagy a vizsgálatot szépen sorba elvégzik. Tisztelet a kivételnek. Tudunk mi fáradhatatlanok lenni a szolgálatkészségben? Most, amikor a híradások arról szólnak, hogy megbénították egy nagyvárosnak, ugye Budapestnek a közlekedését a BKV sztrájk miatt, akkor azt is hallhatjuk, hogy emberek összefognak, hogy segítsenek egymáson. Tehát a saját autójával fuvarozza az ezer idegent, az ismeretlen embert. Milyen nagyszerű segítségnyújtás ez! Milyen óriási dolog, hogy ismeretlen emberek csak úgy a semmiből előbukkannak és segítő szándékkal, mondhatnánk önzetlenül, segítenek az embereknek eljutni célpontjukhoz. De meddig? Az a baj, hogy fellángol bennünk egy-egy ilyen segíteni akarás, és igyekszünk segíteni. De meddig? Addig, amíg a sztrájk tart. Utána pedig ugyanúgy lögdösödünk, tapossuk egymást a buszmegállóban, villamoson. Véget ér a sztrájk, és akkor elfelejtünk mindent? Vagy ott van a katasztrófa sújtotta Haiti, ahova most ezrével, százával, ki tudja milyen nagy tételekben érkeznek a segélyszállítmányok, közben pedig azt is elmondják, hogy nyomorult egy ország a Karibi-tenger térségében a legszegényebb. Hát eddig hol voltak azok a nagyon segíteni akaró hatalmak? Muszáj egy földrengés jöjjön, muszáj egy BKV-sztrájk megbénítson mindent ahhoz, hogy mi egymásra tudjunk figyelni. És ez az egymásra figyelés aztán lassan újra lecseng, újra elcsitul, újra lagymatag lesz a mi életünk, és megfeledkezünk mindenről. Hát igen, ilyenek vagyunk mi emberek. Nem tudunk igazán kitartóak lenni, még a képmutatás nélküli szeretetben sem. Olyan könnyen kijelentjük, vagy kijelentik, akik megpróbáltatásokon mennek keresztül, hogy még az Isten is elhagyott minket. Tudunk mi álhatatosok lenni az imádságban, vagy tudjuk mi áldani a mi ellenségeinket? Bizony nem könnyű felfedezni a mi cselekedeteinkben a képmutatás nélküli szeretetet. A szeretetnek sokféle arca van. Nem lehet kijelenteni róla, hogy kimondottan keresztjén jellemvonás lenne csak. Hiszen sokszor a kívülállók egyházat megszégyenítő módon tesznek bizonyságot olyan szeretetről, amit tőlünk, keresztjénektől várna el a világ. Bizony, testvéreim, az ember szeretete az nagyon törékeny. Indulatainak, érzelmeinek függvénye. A szeretet cselekedeteivel tulajdonképpen bizonyítani akarunk, érdemeket, elismerést szeretnénk gyűjteni magunknak. Hivalkodunk vele. Az ember szeretete sohasem tökéletes. Mindig van benne egy adag képmutatás, bármiről legyen is szó. Ha a keresztény életnek az emberi szeretet lenne a mércéje, vagy mozgatórugója, az egyház már rég megszűnt volna létezni. A keresztény élet Isten irántunk való szeretetében gyökerezik. Egyedül az ő szeretete tökéletes, mert ő maga a szeretet. Ezt a tökéletes szeretetet pedig Krisztusban ismerhettük meg. Tőle kaptuk ajándékba. A Krisztusban nekünk ajándékozott szeretetnek már nem a törvény betartására való törekvés a mozgatórugója, már nem azért ragaszkodunk a jóhoz, mert valaki egyszer megmondta ezt nekünk, hogy ezt kell tennünk, hanem aki elfogadta a Krisztusban felajánlott ajándékot, a szeretetet, és magáévá tette azt, az magától, belülről fakadóan, természetes módon, képmutatás nélkül teszi a jót. És ugyanilyen természetes módon iszonyodik a rossztól. Nem azért tartózkodik a rossztól, mert tudja, hogy az rossz, hanem azért, mert egész egyszerűen nem érzi jól magát a rossz társaságában. Mai igénk összefüggésében elmondhatjuk, hogy mindaz, amitől belső énünkből fakadóan iszonyodunk, az az, ami Istentől elszakít. Mi az, ami elszakít minket Istentől? Hát a bűn. A bűn. De az, aki Krisztust magáévá tette, a rossz mellett felismeri a jót, és megtapasztalja általa Isten közelségét. Az ilyen Isten közelségében élő embernek van öröme, még akkor is, ha a kívülállók szemében esetleg csak egy fáradt, magányos, öreg ember, öreg asszony az. Az Isten közelségét megtapasztaló embernek van reménysége. Az életének van célja és értelme, még akkor is, hogyha a körülötte levő világ mind azt sugallja, hogy itt már élni se érdemes. Krisztus egyháza e világban él. Ezért a krisztusi, azaz képmutatás nélküli, és az emberi, azaz versengő, bizonyítani akaró szeretet keveredéséből állnak össze a mi cselekedeteink, a mi tetteink. Emberi gyarlóságunk, cselekedeteink tökéletlenségének tudatában kell Isten igéjére figyelnünk, és intéseit, figyelmeztetését a szeretetről meghallgatnunk és meghallanunk. Szeretett cselekedeteink krisztusi minősítésüket nem céljuk elérésében, eredményeik által, hanem gyökereikből fakadóan érik el. Vagyis szeretett cselekedeteinknek mi a mozgató rugója? Milyen lelkületből fakad? A szívünkből fakadó krisztusi szeretet legfőbb jellemvonása az tehát, hogy képmutatás nélküli. A krisztusi szeretet mindig szolgáló szeretet. Figyel a másik emberre. Úgy tud segíteni fele barátján, még azon is, aki emberi mértékkel mérve sokkal inkább megvetésre lenne érdemes, de úgy tud segíteni még azon az emberen is, mint aki tudja, hogy ő maga is Isten kegyelmére szoruló ember. És mint aki tudja, hogy Krisztus még ezért a szerintem megvetésre méltó emberért is életét áldozta, és őt is szereti. A krisztusi szeretet közösségvállalást is jelent. Őszintén, képmutatás nélkül tudok örülni az örvendezőkkel, és kárörvendés nélkül tudok sírni a síróval. Álhatatosan tudok imádkozni nem csak önmagamért, hanem mindenkiért. Azok a testvérek, akik hosszú ideig betegágyhoz voltak kötve, talán megéreztek mindebből valamit, hiszen ha az ökumenikus nagy imádságra gondolunk, amit alkalomról alkalomra itt az oltár előtt elmondunk, és annak a szavait ízlelgetjük, akkor abból kitűnik, hogy minden emberért, a gyülekezet minden tagjáért, a betegekért is imádkozik ez a gyülekezet. És annak, aki kiszolgáltatottan fekszik egy betegágyon, ez a tudat, hogy ő érte itt egy közösség imádkozik vasárnapról vasárnapra, szerintem óriási erőt adhat és ad. A krisztusi szeretet legnagyobb próbaköve az ellenség. Az ellenségért imádkozni nagyon nehéz, önzetlenül, képmutatás nélkül. A harag és bosszúállás gondolata nem fér össze a krisztusi szeretettel, amely soha nem fizet gonosszal a gonoszért. A krisztusi szeretetet ebben az esetben sokkal inkább a türelem és a szenvedés jellemzi. Be kell vallanunk, testvéreim, hogy mi, emberek, legyünk bármilyen jó keresztjének is, tartozzunk bármilyen felekezethez is, erre a képmutatás nélküli szeretetre, a csak azért is szeretet megvalósítására. Mi önmagunkban képtelenek vagyunk. De ez mégis valósággá lehet a mi életünkben is, hiszen nekünk már van fogalmunk arról, hogy az hogyan kell kinézzen, hogy az pontosan mit jelent. Krisztusban és Krisztus által nyilvánvalóvá tette Isten számunkra, példát állított elénk, de ezen túl egy új lehetőséget ajándékozott nekünk, amelyben Krisztussal együtt sikerülhet Isten akarata szerint élnünk, és nem azért, mert így kell, hanem azért, mert így szabad nekünk, keresztényeknek így élnünk. Erre segítsen minket naponta, életünk minden napján, a nap 24 órájában, a Szentlélek Úristen. Amen. Urunk Istenünk, megismerhetővé tetted, sőt, szívünkbe írtad akaratodat. Jézus Krisztus által megmutattad törvényed érvényességét, és megmutattad a mi felelősségünket. Munkáld bennünk, hogy életünk akaratodat szolgálja. Készek legyünk minden jóra, azt tegyük, ami kedves előtted, és dicsőítsünk téged itt a földön, és egykor az örökké valóságban. Amen.
És lélekben körültekintünk ebben a világban. mindennapi gondok, betegségek és szenvedés, szeretethiány és elmagányosodás, rejtett és nyilvánvaló bűnök terhelnek minket. Látjuk, hogy mi a rossz, és kevés az erőnk, hogy megváltoztassuk azt. Kérünk, segíts! Segíts a béketeremtésben, mindenek előtt saját környezetünkben. Segíts a szeretet gyakorlásában, a felelősség vállalásában, az igazság felismerésében és képviseletében. Segíts, hogy Jézus Krisztus Urunk indulata és szeretete, bölcsessége és feloldozó ereje megjelenjék a mi életünkben és szolgálatunkban is, a téged keresők és nélküled élők között egyaránt. Imádkozunk családunk tagjaiért. Te tudod, hogy szeretetünk és bizonyságtételünk talán éppen közöttük a legerőtlenebb. Adj több türelmet, megértést és megbocsátani tudó szívet nekünk, és adj áldást, bölcsességet, hozzád forduló szívet nekik. Imádkozunk népünkért, hazánkért. Sok megpróbáltatás, irántad való hűtlenségünk után kérünk, erősítsd meg a benned való bizalmunkat, a jó iránti érzékenységünket, külső és belső veszélyektől való szabadulásunk reményét. Adj a vezetőknek és minden beosztottnak tiszta látást, erkölcsi megtisztulást, bölcsességet és lelki gyarapodást. Adj egyházunknak és más egyházaknak világosságot és erőt, hogy a te neved képviseletét és szolgálatát több hűséggel, egymás megbecsülésével tudjuk végezni, evangéliumodat érthetően hirdetni. Adj megbékélést népek és népcsoportok között. Taníts meg felelős vezetőket és minden embert arra, hogy legnagyobb ajándékod az élet, amelynek legfőbb ellensége a gyűlölet és az önzés, az igazságtalanság és a felelőtlenség. Csak neked van hatalmad arra, hogy ezektől megszabadíts minket. Urunk, abban bízunk, hogy te javunkat munkálod, hogy meghallgatod kimondott és kimondatlan szavainkat is. Jézus Krisztus nevében kérünk, hallgass meg, és áldj meg most is minket. Amen. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenük vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Fogadjátok az áldást. Isten népe, az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő arcát te rajtad, és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent arcát feléd, és adjon néked békességet.